megpróbálom azt, hogy a prezentációt ki tudom adni.
Igen, látjuk.
Igen, jó. Akkor köszönöm szépen. Elnézést kérek azért, hogy késtem egy pár percet. Itt ez a terem, ahol én videokonferenciázok, ez nagy üzemben foglalva van, és egészen kettőig itt egy tárgyalás folyt, és hát utána tudtam csak jönni és bekapcsolni, úgyhogy ezért mindenkit elnézést kérek, nem akartam megvárakoztatni senkit. Tehát a mai alkalommal a PRACE-ről fogok beszélni. A PRACE, ami az Európai Szuperszámítás Technikai Infrastruktúrát jelenti. Ahhoz, hogy erről beszélhessünk, és egyáltalán el tudjam azt mondani, hogy miért és hogyan jött ez létre, és miért van erre szükség, ahhoz egy pár perc erejére szeretném, hogyha megvizsgálnánk a szuperszámítás technikának a helyzetét a világon, és erre talán, hogyha ezt nagyon gyorsan akarjuk megtenni, a legjobb az, hogyha belepillantunk a top 500-as eredményekbe vagy listákba. Nem szeretnénk most azzal tölteni az időt, hogy a top 500-nak a adatait elemezzem, ezt sokan megtették már, no, nagyon-nagyon érdekes és izgalmas a dolog, csak egy-két dolgot majd, ami a PRACE szempontjából érdemes, azt említeném meg. Azt ugye azért mindenki tudja, hogy a top 500-as az a lista, amit így ismernek ugye szerte mindenütt, hogy top 500, ez a világ 500 legerősebb vagy legnagyobb szuperszámítógépének a listája, ez pontosan 20 éve kezdték el vezetni, egész pontosan tavaly évvégén volt ez 20 éves, évente kétszer publikálják, mégpedig minden évben novemberben, meg utána májusban vagy júniusban, tehát fél évente. A legutolsó lista az a tavalyi 2012 novemberi lista, a következő az majd most fog megjelenni körülbelül két hónap múlva. Ez azért jó az a lista, mert egy viszonylag egységes módszert használ arra, hogy összemérje a szuperszámítógépeknek a teljesítményét, mégpedig a Linpack benchmark csomagot használja. Ennek vannak vitatható pontjai is, vagy ezzel kapcsolatban fölmerül időnként kétség, hogy tényleg ez a legjobb összehasonlítás módszere. Mindenesetre egy biztos, hogy egységes és viszonylag könnyen minőt lefuttatható, azért egy jó összehasonlítási alapot ad. Azért az fontos, hogy a top 500-as lista az a teljesítmény adatokon kívül egy sor más információt is a listába kerülő szuperszámítógépekről összegyűjt. Ez a 2012 novemberben, tehát legutóbb megjelent top 500-as listának az első 10 eleme az itt látható. Elég aprók a betűk, nem biztos, hogy a szlájdon jól látszik, csak néhány dolgot szeretnék erről elmondani, mégpedig azt, hogy az első 4 szuperszámítógépnek az egyike sem Európában van, 3 az Egyesült Államokban, az első, a második, meg a negyedik, és a harmadik legnagyobb szuperszámítógép az pedig Japánban. És utána következik az 5. helyen egy németországi szuperszámítógép, a Jülichi, amely egyébként a PRACE infrastruktúrának a része. Tehát azért azt látjuk már itt is, hogy a PRACE, hogyha majd erről beszélni fogunk, azért a világ szuperszámítás technikai világnak az élvonalában van. Ezen a 10-es listán egyébként található még 2 szintén PRACE infrastruktúrához tartozó szuperszámítógép, mégpedig a 6., amely a müncheni, szintén németországi müncheni szuperszámítógép, a PRACE infrastruktúrának a része, és történetesen fölkerült most erre a legutolsó listára, mert egy nagyon nagy fejlesztésen esett túl tavaly nyáron az olaszországi bolognai szuperszámítógép központ, a Cineca, ahol üzembe helyeztek egy olyan szuperszámítógépet, amelyik a 9. lett ezen a top 500-as listán. Ez is a PRACE infrastruktúrának a része. Tehát a PRACE infrastruktúrából 3 szuperszámítógép az a top 10-es listán fönt van. Egy érdekességet szeretnék még egyébként megemlíteni, hogy másfél évvel ezelőtt a legelső szuperszámítógép a világon az egy kínai szuperszámítógép volt. Akkor ez nagy hírverést is kapott, hogy a kínaiak már itt tartanak, és milyen gyorsan haladnak előre. Ez a gép, ez most már a 8. helyre csúszott. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy óriási itt a fejlődés, másfél év alatt 7 másik szuperszámítógép is megelőzte azt a korábban leggyorsabb, fél évig volt azon a helyen vagy pozícióban a kínaiaknak a legnagyobb szuperszámítógépe. És ez azt is jelzi, jól mutatja, hogy a szuperszámítás technikának a területén rendkívül erős a fejlődés, és nagyon aktív az összes résztvevő, a felhasználók, a gyártók, a kutatók, akik ezzel a területtel foglalkoznak, világszerte nagyon-nagyon aktívak, és pezseg ez a dolog. Annak ellenére, ugye, hogy tudjuk azt, hogy az elmúlt időszakban komoly globális gazdasági visszaesés volt, és ez a számítástechnikának a helyzetére, a számítástechnikai piacokra is rányomta a bélyegét. Érdekes módon a szuperszámítástechnika területén ez nem nagyon érződött meg. Egy pici megtorpanás egyébként azért, hogy 2 évvel ezelőtt ott is tapasztalható volt, de tavaly már 7,7%-ot nőtt a globális szuperszámítástechnikának a piaca, ami egyébként az informatikai piacon belül, vagy annak a szegmensein belül a legjelentősebb növekedés, nagyobb, mint a mobil technológiák és egyéb népszerű technológiáknak a növekedése. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amivel találkozunk, hogy ezek az igen drága, nagyköltségű rendszerek, ezek mégis nagyon népszerűek, és egyre több van belőlük, és nagyon gyorsan fejlődnek. Még egyszer az előző listából csak az első 5-öt egy picit kinagyítva nagyobb betűkkel is föltettem, mert van szintén egy fontos dolog, amit itt meg kell említeni. Például az csak érdekesség, hogy az első, tehát a legnagyobb szuperszámítógép, amely pillanatnyilag a Titán Fantázia nevű, az Egyesült Államokon található Cray gyártmányú szuperszámítógép, az több mint 500 000 processzort tartalmaz, de például az 5 követő második az már 1,5 milliót. Viszont ezeknek, amiért ezt a szlájdot föltettem, az utolsó oszlop az érdekes, ezeknek az elektromos energiafogyasztása, a teljesítmény felvétele óriási. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ezek mindegyike több megawattot fogyaszt, és hát ott a lista elején lévők azok akár 10 vagy annál is több megawattot elfogyasztanak, hát hatalmas teljesítményfelvételről van szó, és az azt is jelzi, hogy ezen szuperszámítógépeknek a nem csak a bekerülési költsége hatalmas, egyébként ez a Titán, ez ilyen 100 millió dollár környékén volt, ezt tavaly helyezték üzembe, amely most ugye az első helyen áll, tehát ennek a beruházásnak az értéke, de az üzemeltetési költsége is óriási. Tehát azért, hogyha valaki kiszámolja a mostani helyi energiaárakkal, hogy mibe kerül egy ilyen gépnek az éves üzemeltetése, az forintban mérve is milliárdos nagyságrendű. Az, hogy egy éven keresztül ez a szuperszámítógép üzemel működik. És mindez azt akarom jelezni, hogy ezeknek a szuperszámítógépeknek a létrehozása, beruházása, működtetése, ez egy nagyon komoly feladat, és nagyon sok olyan ország, régió van a világon, ahol ezt csak összefogással lehet megvalósítani, érdemben megvalósítani. És valójában mindezt azért mondtam el, mert valahol a PRÉSZ gondolatot is ezek a következtetések, tehát, vagy ezeknek a következtetéseknek a nyomán jött létre. Még azt is szeretném megjegyezni, szintén a PRÉSZ-nek a kialakulásához hozzájárul az a hát mondjuk így, hogy nyomás vagy kényszer, hogy ha ránézünk arra az ábrára, ami mutatja azt, hogy a világon a szuperszámító gépek hogyan oszlanak el például a földrészek között, akkor azt látjuk, hogy Európa az kissé le van maradva. Le van maradva. Amerika az mindig is az első volt, Észak-Amerika, és itt elsősorban az Egyesült Államokra kell gondolni, Kanadában is van szép teljesítmény, de azért alapvetően az Egyesült Államokra kell gondolni, amely önmagában a világ szuperszámítástechnikai teljesítménynek több mint a felét üzemelteti, birtokolja, üzemelteti és használja. Tehát többet, mint a világ összes többi része együttvéve. De a második nagy régió az Ázsia. Hát ez ugye nem meglepő, mert tudjuk azt, hogy például a japánok azok mindig nagyon-nagyon élen jártak, ez látszik egyébként a top 10-es listából is, meg általában a top 500-as listának a böngészéséből, a japánok nagyon élen jártak. Kína azonban rettentő erőteljesen jön föl, és annak ellenére, hogy az ő korábbi első top 500-as első helyezett gépe az most visszacsúszott a 8. helyre, azért ott még nagyon sok szuperszállítógép van, és ezeket nagyon erőteljesen fejlesztik. Valójában Kína most már Japánnal versenyezve a második vagy harmadik helyet foglalja el a világ azon országai között, akik a legtöbb szuperszállítástechnikai teljesítményt üzemeltetik. És ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Európa az egy picit most már kezd lemaradni. Második volt mindig is az Egyesült Államok mögött, de Ázsia kezdi megelőzni, elhúzni. És ez a dolog, ez azért azt gondolom, hogy aggodalomra adhat okot, és minden esetre az európai döntéshozókat is befolyásolta akkor, amikor megpróbáltak kitalálni valamilyen válaszlépést ezekre a trendekre. Ez a következő ábra, ez szintén még csak ezt hivatott alátámasztani, hogy lássuk azt, hogy Európa az a piros vonal az kék amerikai alatt azért mindig nagyon élen járt a szuperszámítás technika területén, de immár, hogyha összeadjuk Japán és Kína, a narancssárga meg a sötétkék vonalnak ugye a kapacitását, az már megelőzi Európát. Tehát pedig Európában is ugye sok ország összesített teljesítménye szerepel. Szintén a következő ábrán még ilyen adatokat hoztam, ami mutatja, hogy Európán belül egyébként Németország, Franciaország, Anglia, hát nem meglepő, hogy ezek a legnagyobb szuperszámítás technikát alkalmazó és használó országok, és nyilvánvaló, hogy a PRACE-ben is az ő szerepük az jelentős vagy vezető. Szintén ez az ábra azt próbálja mutatni, hogy a nyomasztó amerikai fölény mellett az ázsiai fölény is eléggé nyomasztónak tűnik, hogyha például a legnagyobb európai országokhoz hasonlítjuk, ugye látjuk Franciaország, Németország, ott a kékben az az Egyesült Királyság lenne nehezen olvasható, az a kisebb kocka a jobb szélen. Ezeknek az összesített teljesítménye, hát mondjuk körülbelül annyi, mint Kínáé, elmarad Japántól, vagy az Egyesült Államoktól. Az is egy nagyon érdekes dolog, és a PRACE-re majd hatással lesz, ezt látni fogjuk, hogy a fejlődés, a teljesítmény fejlődés, hogyha a szuper, vagyis hogy a több 500-as listának a korábbi éveknek az adatait figyelembe vesszük, és megrajzoljuk a grafikont, akkor ezen a logaritmikus skálán, hiszen itt a teljesítmény a függőleges tengelyen logaritmikusan van ábrázolva, ez egy ilyen viszonylag lineáris egyenest mutat. Ami azt jelenti, hogy töretlen a fejlődés, igazából az elmúlt 20 évre visszatekintve egyetlen egyszer sem torpant meg a technológiai fejlődés, ment előre ez a terület, és semmi okunk feltételezni azt, hogy a közeljövőben ez megváltozna. És ebből nagyon jó trendeket lehet megfigyelni, hogy körülbelül mikor, milyen teljesítmény szinteket fogunk elérni, és hogyan kell ezekre felkészülni. Tehát ugye itt megint a piros vonal, a középső vonal a legérdekesebb, ez mutatja, hogy a mindenkori top 500-as lista első helyezett szuperszámítógépének mennyi a teljesítménye. Ráadásul most ez az ábra, amit ide föltettem, ez még a 2011 novemberi, a 2012, tehát a legfrissebb, ezen nem látszik olyan jól, mert nem írták oda számokat. Mindenesetre a piros, a legmagasabb piros érték az olyan 16 teraflops, vagy bocsánat, 16 petaflops körül van, ami természetesen még messze elmarad a 100 petaflopsos, vagy akár az exaflopsos tartománytól, de az irány az mindenféleképpen az. Tehát azt látjuk, hogy egy óriási versenyfutás a számítógép, szuperszámítógép gyártók, ezen belül a processzorgyártók között. Az elmúlt években a szuperszámítógépeknek az egyre nagyobb hányada tartalmaz gyorsító processzorokat. Itt is óriási verseny alakult ki a gyorsító processzorgyártók között, ugye ide nemrég belépett az Intel is. Ja, én még érdekességképp említeném meg itt, hogy az Intel szóba került, hogy például az első öt szuperszámítógép között visszalapozok oda, itt volt az ábra, Egyetlen egy olyan sincs, amely Intel processzorral működne. Ezt csak érdekességként jegyzem meg, mert egyébként az Intel processzoroknak a használata a szuperszámítástechnika és a több 500 területén is hát túlnyomó, de a legnagyobb gépek azok ma még ettől eltérő processzorokkal készülnek, vagy ezeknek a többsége, látszik, hogy az IBM az nagyon erőteljesen ott van, és rajta kívül például érdekes, hogy a Fujitsu-nak a szuperszámítógépe, a Spark processzorral működik, vagy például aki az AMD-t használ. Tehát visszatérve, az Intel is belépett például a gyorsító processzorok gyártói közé, ott eddig kettő nagy gyártó uralta a verseny, most már hárman vannak, és megfigyelhető, hogy egyre több szuperszámítógépet szerelnek fel gyorsító processzorokkal, és a top 500-as listában is ez jól tükröződik. Tehát óriási a verseny. Óriási a verseny az országok, régiók, földrészek és hát a szuperszámítógép központok között is, teljesítményben, energiahatékonyságban, árban és persze az elért eredményekben. De miért is van mindez? És ez egy nagyon fontos kérdés. Azért, mert kiderült az elmúlt évek során, hogy a szuperszámítástechnika az gyakorlatilag az innovációnak az egyik kulcs eszközévé vált. A kutatás, fejlesztés az nélkül innováció az nincs sehol a világon, és a kutatás, fejlesztés manapság versenyképesen, költséghatékony módon, megkockáztatnám azt, hogy olcsó módon, relatív olcsó módon, szuperszámítás technikai eszközök használata nélkül nem lehet megvalósítani. Egész egyszerűen azért, mert a szuperszámítás technikával kiváltható egy csomó egyébként nagyon nehezen megvalósítható, vagy nagyon költséges, vagy nagyon hosszú ideig tartó fizikai vagy gyakorlati kísérlet, lerövidíthetők a vizsgálatok, vagy a vizsgálatokra szánt idő, fejlesztés esetén is például ezt kimutatták már, és erre, ezzel kapcsolatban konkrét számok olvashatók, hogy attól, hogy például egyes autógyárak szuperszámítógépeket használnak az autóknak a tervezésére, ezáltal hogyan rövidül le az egyes modellek kifejlesztésére szánt idő, addig, amíg azt piacra tudják dobni, és ezzel milyen sok pénzt spórolnak meg annak ellenére, hogy drága szuperszámítógépeket használnak. Tehát olcsóbbá válik a kutatás, fejlesztés, és ez természetesen a versenyképességnek az alapja, a globális versenyképesség fokozása az mindenféleképpen nagyon szükséges. Tehát gyakorlatilag elkerülhetetlen és elengedhetetlen a szuperszámítógépeknek a használata. És ebben a helyzetben, amikor azt látta Európa, az európai döntéshozók, hogy az a stabil második hely, mert azt gondolom, hogy azt soha senki nem kérdőjelezte meg, hogy az Egyesült Államok a vezető szerep ezen a téren, mint a technológiai területen, vagy sok más téren is, az Európa stabil második helye is megkérdőjeleződött, és hát össze kell szednie magát Európának akkor, hogyha lépést akar tartani, legalább lépést akar tartani ezzel az egész folyamattal. És az európai válasz lett erre a PRACE. A PRACE, ami azt jelenti, hogy Partnership for Advanced Computing in Europe, vagy ennek a rövidítése, és valójában egy stratégiai szempontból nagyon-nagyon támogatott, kiemelt programnak számít Európán belül. A research infrastruktúra, kutatás infrastruktúrának, illetve az e-infrastruktúrának egyik alapját képezi. A PRACE-nek azért volt sok, vagy számos előzménye is. Valójában a PRACE-nek a gondolata, évszámokat ide nem írtam föl, de hát az első kezdemények azért már közel 10 évvel ezelőtt kezdődtek, 8 évvel ezelőtt, amikor létrejött az első Európai Unió által is támogatott széles körű összefogásra buzdító szuperszámítógépes projekt, ez a DICE-a projekt, a Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications projekt, amelynek azonban még nem az volt a célja, hogy egy olyan világméretekben is hát az érretörő együttes európai infrastruktúrát, szuperszámítógépes infrastruktúrát hozzon létre, amelynek az összesített kapacitásával tényleg globális szinten versenyezni lehet, de az volt a fő cél, hogy a meglévő, az egyes országokban már meglévő szuperszámítógépes kapacitásokat valami módon összehangolják, ezeknek a munkáját koordinálják, és ezáltal hát több eredményt lehessen elérni, hatékonyabb legyen ez a dolog. Valójában a DAISA projekt az nagyjából már véget ért, illetve fölváltotta a szerepét a PRACE. A PRACE, amelynek volt egy előkészítési fázisa, és utána elindult az egyes megvalósítás, az egy IP, az az implementation phase-nek a rövidítése, itt most az IP, tehát az egyes IP, kettes IP és a hármas IP projektek, amelyek az Európai Uniónak a támogatásával működnek, EU FP7-es projektek ezek. Az egyes IP az gyakorlatilag véget ért, már a kettes és a hármas az még zajlik, ezek párhuzamosan átlapolódó módon működnek. A kettes IP az jövőre fog véget érni a hármas, vagy talán ősszel, és a hármas az pedig még később. Nagyon fontos még emellett, hogy nem csak ilyen projekteket hoztak létre, hanem létrehozták a PRACE kutatási infrastruktúrát koordináló szervezetet is, ez pedig a PRACE, mondjuk azt, hogy egyesület, ez az AISBR, ez egy francia rövidítés, mert Brüsszelben jegyezték be ezt az egyesületet, és ténylegesen ott van egy irodája is neki, tehát ott működik ez a PRACE egyesületnek az irodája, amely a résztvevő országokat hát fogja össze, és számos feladatot valósít meg. Pillanatnyilag a PRACE-ben, és ezt a térképet azért tettem föl, hogy lássuk, az európai országoknak a túlnyomó része részt vesz. Ez mégpedig 25 ország e pillanatban. Ezen a térképen egyébként még Belgiumot és Dániát az sötéttel látjuk, mintha nem vennek részt, de már ők is csatlakoztak a PRACE-hez. Frissíteni kell, tehát van is egy frissebb térképe menni, és nem azt tettem föl. Tehát igazából gyakorlatilag a egyes kelet-európai országokon, illetve balkáni országokon kívül mindenki más, vagy minden más európai ország részt vesz a PRACE-ben. Tehát egy nagyon széles körű együttműködésről van szó. Szóval nemrég Izrael is egyébként csatlakozott, mint olyan ország, aki jogosult az európai projektekben részt venni, hiszen ennek megfelelően hozzá is járul ezeknek a finanszírozásához. Tehát a PRACE az európai HPC együttműködést jelenti. Az Európai Uniótól körülbelül elosztva az elmúlt néhány évre 100 millió euró nagyságrendű támogatást kapott. Ez egyébként a szuperszámítás technikának a világában nem olyan nagyon sok, hogyha például visszaemlékszünk arra, amit a pár perc ezelőtt mondtam, hogy a pillanatnyilag a top 500 lista élén szereplő legnagyobb szuperszámítógépnek a bekerülési költsége az 100 millió dollár volt. Ehhez képest európai szinten 100 millió euró az nem lenne nagyon sok, azonban sikerült a résztvevő országok közül jó néhányat, elsősorban természetesen a nagyobbakat és a gazdaságilag erősebb országokat rábírni arra, hogy nagyon jelentős önrészt biztosítsanak ehhez a projekthez. Igazából a legnagyobb országok 400 millió euróval járultak hozzá az elmúlt időszakban ahhoz, hogy a PRACE infrastruktúra kiépülhessen, és ezt fejelte még meg az Európai Unió brüsszeli forrásokból kb. 100 millió euróval, és akkor nem beszélek még természetesen a többi országnak a saját infrastruktúrájának az építésről. De ebből az összegből, ez a 100 plusz 400 millió euró, ebből épült ki a PRACE infrastruktúrának hát a csúcsa, hiszen a PRACE az egy ilyen, majd látni fogjuk, egy ilyen hierarchikus infrastruktúrát jelent. Elnézést kérek, azt hiszem, hogy én telefonon megszólal, de ezt elhalkítom. Tehát egy hierarchikus infrastruktúrát jelent, és ennek a legfelső szintjén található az az infrastruktúra, amely manapság csupa petaflops kapacitású szuperszámítógépből áll, 6 darab ilyen van Európában. Ezek a TIR 0 központok, tehát 6, itt látható ez a piramis, amelynek a tetején vannak a TIR 0 vagy TIR 0 PRACE központok. Ezek közül ebből a 6-ból 3 Németországban van, egy Olaszországban, egy Franciaországban és egy Spanyolországban. Korábban, még amikor indult ez az egész, akkor Hollandia és Anglia is be akart szállni ebbe, legalábbis Tier Zero szinten, hiszen egyébként benne vannak természetesen a Praise projektben ők is, de Tier Zero szinten ők is törekedtek arra, hogy Petaflops nagyságrendű szuperszámítógépet építsenek ki. Azonban különböző okok miatt, és van nyilván anyagi megfontolások miatt később ettől visszaléptek, tehát nem tudták vállalni a saját részükről a kb. 100-100 millió eurós hozzájárulást. Legalábbis ebben az időszakban, hát ugye az elmúlt éveknek a válsága, a gazdasági válsága Európában is azt gondolom, hogy nagyon sok korábbi elképzelést felülírt, vagy módosításra kényszerített. A Tier 0 központok alatt találhatók a Tier 1-es központok, ez egy szélesebb réteg, legalábbis sokkal több van belőlük, pillanatnyilag 23 Európa szerte, és ezek a nemzeti erőforrások, tehát ezek nem a globális európai, hanem a nemzeti erőforrások, nagyjából szinte, azt lehet mondani, hogy szinte minden európai országnak van ilyen erőforrása, szuperszámítógépes erőforrása, Magyarországnak is, tehát az NIF által üzemeltetett szuperszámítógépek pillanatnyilag éppen most fizikailag most kapcsolódnak a Tier 1-es szinthez, hiszen kapacitásukat és minőségüket tekintve ennek felelnek meg. És vannak még a Tier 2-es erőforrások, amelyek szintén ennek a PRACE piramisnak a részeként képzelünk el ezek a intézményi erőforrások, tehát hogyha például egy kutatóintézet, egy egyetem szuperszámítógépet vásárol, és ezt ennek az egész ökoszisztémának a részévé akarja tenni, akkor ő a Tier 2-es szinten csatlakozhat ehhez a dologhoz. Itt látható, hát itt még csak 5-5-öt tettem föl a legnagyobb, tehát a petaflopsos szuperszámítógépeknek a képéből. A hatodik az nagyon friss, nemrég adták át, hogy helyezték üzembe igazából most karácsony környékén a barcelonai szuperszámítógép központban az új szuperszámítógépet. Maga a központ az már egy régi és híres központ sok szempontból, azonban a petaflops kapacitású erőforrást azt most nemrég üzemelték be, és ezzel tudtak ők is Tier 0 szintű PRACE erőforrásokká válni, tehát most már lehet mondani, hogy hatan vannak, egyébként a másik ötnek a fényképe az itt látható, tehát még egyszer ezekben a városokban találhatók, Németországban van 3, Jülich, München és Stuttgart, illetve az előbb már korábban hivatkozott olasz bolognai szuperszámítógép központ a Cineca, a párizsi, illetve a barcelonai. A Jülichi szuperszámítógép központnak a gépe található meg a top 10-eset, a top 5-ös listán is, tehát a világ 5. legnagyobb testmény szuperszámítógépe és Európa legnagyobb gépe az Jülichben található. Nem mellékes megjegyezni, hogy a Jülichi szuperszámítógép központot egyébként Neumann Jánosról nevezték el, és talán ezért is az ottani német kollégák mindig hát nagyon, nagyon pozitívan és szívesen beszélnek és hivatkoznak Magyarországra, vagy beszélnek Magyarországról, és várják szeretettel természetesen a magyar alkalmazókat és felhasználókat is. A Tier 1 központok, említettem már, hogy 23 darab Tier 1 központ van, ezeknek a teljesítménye az természetesen sokkal kisebb, elmarad a petaflopstól. A Jülichi gépnek a teljesítménye az közel 5 petaflops, most már átesett egy upgrade-elésen, amikor tavaly előtt üzembe helyezték, akkor 1 petaflops volt, azóta tavaly ezt ennek a kapacitását tovább növelték, és közel 5 petaflops petaflops. Ezzel szemben a Tier 1 központoknak a kapacitása az legalább egy nagyságrenddel kisebb. Jellemzően, sőt, adott esetben még kisebb, ez az 5 és 100 teraflops teljesítményű szuperszámítógépes erőforrások találhatók. Mindazonáltal nem kell ezeket lebecsülni, mert nagyon sokan vannak egyrészt a Tier 1 központok, tehát az összesített teljesítménye az igen jelentős. Másfelől nagyon sok olyan feladat van, nagyon sok olyan gyakorlati és rendkívül érdekes kutatási, fejlesztési feladat van, amelyekhez ilyen szintű erőforrások tökéletesen elegendőek. És az is egy erősség ennek, hogy itt a legkülönfélébb architektúrák, rendszerek megtalálhatók, tehát nagyon változatos a kép, hiszen a különböző országok a nemzeti erőforrásaikat, amikor kiépítették, akkor itt egy szoros összehangolás az nem volt, és ezért nagyon különbözőek ezek az erőforrások, és ez lehetővé teszi azt, hogy megkeressük akkor, amikor valaki ezen a szinten szeretne feladatokat futtatni, akkor megkeresheti azt, hogy az ő algoritmusaikhoz, az ő feladatához mely erőforrások illeszkednek a legjobban, és egy nagyon széles palettáról választhat, és megtalálhatja a leghatékonyabb megoldást. A tier 0 szinten ott azért már ott sem egyformák a szuperszámítógépek, ezt érdemes azért megegyezni, de az 5 vagy bocsánat, a 6 szuperszámítógépből 3 az ugyanaz a IBM gyártmányú BlueJean Q szuperszámítógép, és a többiek azok ettől eltérőek, a francia az természetesen egy Bull gyártmányú, Németországban van még egy Cray, illetve a barcelonai az szintén IBM gyártmányú, tehát a 6-ból igazából 4 IBM gyártmányú, de ez a Barcelona ez nem BlueJean Q, hanem ez egy iDataPlex szuperszámítógép, egy cluster. És mire jó mindez, hogy ezt Európában megcsinálták? Nagyon-nagyon sokfajta felhasználási területe van ennek. A Prace infrastruktúra az gyakorlatilag 2010-ben már teljesen üzemszerűen működött, és lehetett igényelni az erőforrásokat, és azóta rendkívül sok projektben nagyon eredményesen használták a legkülönfélebb kutatási területeken. Ezeknek a részleteiben nem mennék be, de természetesen mindegyikről részletes információs riport található a Prace anyagok között, a Prace weboldalon például, majd annak az URL-jét fogom mondani. Tehát ténylegesen nagyon-nagyon sikeresnek bizonyul ez a történet, és ezt azt gondolom, hogy látják a döntéshozók is, mert az egész Prace törekvésnek és projektnek vagy infrastruktúrának a folytatására szavaznak, és biztosítják hozzá a forrásokat, legalábbis most úgy tűnik. Itt felsoroltam azokat a tudományterületeket, ahol a tipikusan jellemzően a Prace projektek futnak. Elsősorban most azokról beszélek természetesen, amelyek a Tier 0, tehát a legfelső szinten találhatók. Jó, hogy van egy ilyen infrastruktúra, de miért ez európai szinten, de nekünk magyaroknak és magyar felhasználóknak vajon miért jó? Hozzáférhetünk-e? A válasz az, hogy igen, természetesen. A Prace infrastruktúra az minden résztvevő ország felhasználónak a számára adott és elérhető. A magyar felhasználók számára is. Tehát Magyarországon is, hogyha valakinek olyan feladata, olyan problémája van, amelyhez a világ legerősebb szuperszámítógépeinek a teljesítménye lenne szükséges, akkor nagyon komoly, reális esélye van arra, hogy ezt meg is kaphatja, és ráadásul ezért még csak fizetni sem kell, ez teljesen ingyenesen áll rendelkezésre mindenkinek. Pályázni kell az erőforrásokra, ez kétségtelen, tehát egy ilyen akadályt azt venni kell. Magyarország is, ugye nem kell ezt külön említenem, hogy Magyarország is részt vesz a Prace, európai Prace infrastruktúrában és projektekben, tehát mi is jogosultak vagyunk ezen erőforrásoknak a használatára. Három különböző hozzáférési státusz van. Ezek közül az első, amit úgy hívnak, hogy Preparatory Access, az alapvetően arra szolgál, hogy akkor, amikor egy projekt még előkészítési fázisban van. Talán még nem is biztosan tudjuk azt, hogy a szuperszámítógépes erőforrások közül melyik lenne a legalkalmasabb arra, hogy futtassuk az algoritmusokat, egyáltalán hogyan kell azokat hangolni, esetleg portolni kell, és itt van, tehát elő kell készíteni a tényleges éles alkalmazást, akkor is már lehet hozzáférés kapni az erőforrásokhoz természetesen, hiszen ezt az előkészítő munkát is el kell végezni. Ilyenkor erősen limitált, hogy mennyi erőforrás kaphatunk, de minőségben ugye megkapjuk, azokhoz a gépekhez hozzáférhetünk, amelyeket később majd élesben használni akarjuk. Tehát ez a projekt előkészítési fázis. A második az a Project Access, ami a tényleges használatot jelenti, tehát ez jelenti a Prace projekteknek a zömét, akkor, amikor valaki az előkészítési fázison már túljutott, és szeretné elindítani a tényleges számolásokat, és ilyenkor projekt hozzáférést kér, amelyet általában egy évre szoktak megadni, vagy legfeljebb egy évre szoktak megadni. A projekt kutatási tervet is úgy kell elkészíteni, hogy egy év alatt kell lebonyolítani a tervezett számításokat, és abban az esetben, hogyha a projektnek a kutatásnak a természete olyan, vagy indokolt, vagy menet közben olyan előrehaladás sikerült elérni, ami további számításokat is igénybe tesz, további ígéretes eredmények vannak kilátásban, akkor lehet tovább folytatni ezt, ez a multi-year access, tehát további évekre is a meglévő projektet kiterjeszteni és folytatni. A PRISZ erőforrásokhoz, ahogy említettem, pályázás útján lehet hozzáférni. Évente kétszer nyitják meg a pályázatot, általában ugye fél évente valamikor évelején, meg év közepén szokták ezeket a pályázatokat kiírni. Tehát ilyen módon lehet azt mondani, hogy szinte folyamatos a pályázás, mert azért maga a pályázati procedúra az nem egy olyan nagyon gyors dolog, tehát néhány hónapig tart, amíg sikerül annak eljutni a végére. Elég szigorú a pályázási rendszer, ezt peer review-nak hívják, egy kétszintű bírálati folyamat van ez a peer review, aminek az első szintje az úgynevezett technical review, amikor a benyújtott pályázatot technikai, műszaki-technikai szempontból bírálják el. Ugyanis a pályázónak meg kell jelölnie azt, hogy a PRISZ erőforrások közül melyiket szeretné használni, természetesen le kell írni azt, hogy mire szeretné használni, milyen programokat, szoftvereket, alkalmazásokat szeretne futtatni, és hogyan, mekkora teljesítményigénye van, ezt meg kell becsülni, és ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy viszonylag jó becsléseket kell adni számítás teljesítményre, memória kapacitás, szükséges memória kapacitása, és így tovább. És a technical review-nak a során ezeket az adatokat nézik meg, és a bíráló bizottság eldönti azt, hogy a benyújtott pályázat és a valóság azok mennyire vannak összhangban, tehát a PRISZ által biztosítani tudott erőforrások képesek-e jól kiszolgálni a pályázónak az elképzeléseit, az igényeit. Tehát itt van egy ilyen összevetés. Előfordulhat az egyébként, hogy a technical review során ugye van egy ilyen visszacsatolási folyamat is, a bizottság azt javasolja a pályázónak, hogy mégse ezt a szuperszámítógépet igényelje, hanem egy másikat, mert ők úgy látják, hogy azon a másik gépen, vagy másik környezetben a felhasználónak a feladatai jobban lesznek futtathatók, vagy jobban odailleszkednek. Most akkor, hogyha ezen az első fázison sikerült túljutni, akkor még mindig következik egy újabb bírálat, ezt egy teljesen másik bíráló bizottság végzi el. Ez az úgynevezett scientific review, a tudományos bírálat, amikor ugye van egy olyan projektünk, egy olyan projektjavaslatunk, amely elméletileg, technikailag ténylegesen a PRISZ infrastruktúrán futtatható, de most azt vizsgálják meg, hogy na is ennek van-e ténylegesen értelme, legalábbis európai szinten. Valóban olyan jelentőségű-e a megoldani kívánt feladat, amelyre érdemes ilyen nagyon-nagyon drága erőforrásokat gyakorlatilag európai forrásokból oda szánni. Van maga a művelni kívánt tudomány, és az a területen a megcélzott eredmények azok olyanok-e, ami támogatható. Igazából ez a Scientific Review, ez a PRISZ brüsszeli irodája által megbízott független szakértők végzik el, mégpedig olyanok, akik az adott tudományterületnek a szakértői. Tehát akkor, hogyha valaki mondjuk kémiával, vagy fizikával, vagy biológiával, vagy bármilyen más speciális tudomány, tudományterülettel foglalkozik, akkor ezt a scientific review-t olyan bírálók fogják elvégezni, akik annak az adott tudományterületnek európai szinten elismert szakértői vagy szaktekintélyei. Tehát mindenki bízhat abban, hogy valóban egy nagyon színvonalas bírálatot fog kézhez kapni. És a scientific review, és hogyha sikerül túljutni, akkor gyakorlatilag minden adott már a szerződéskötéshez. Mert ilyenkor kötnek a felhasználóval egy szerződést, amely ugyan nem azt jelenti, hogy fizetni kellene az erőforrásokért, hiszen ahogy mondtam, ez ingyenes. Tehát mindenki, aki jogosult, és az ingyenesen kapja az erőforrásokat, azonban bizonyos feltételeket kikötnek. Például be kell számolni az eredményekről, hivatkozni kell a részinfrastruktúrára és annak a használatára, és így tovább a különböző publikációkban. Tehát van egy sor feltétel, amit szigorúan hát be kell tartani, és egyébként tényleg ezt nagyon szigorúan is veszik, hogyha esetleg valaki nem a projektje végén nem tudna elszámolni mindennel úgy, ahogy kell, akkor adott esetben még az is előfordulhat, hogy megfizettetik vele a felhasznált erőforrásnak a költségét, ami egyébként millió euró nagyságrendű, hiszen itt a Prace-ben, a legalábbis a Tier 0 szinten a tipikus projekt méret az a 20-30 millió processzor óra, egész pontosan core órába számolják, ezt meg kell adni a pályázatban, hogy az adott feladatra körülbelül mennyi core órát szeretnénk elhasználni. Tehát hány számítási magot, hány órán keresztül szeretnénk használni, és a tipikus mérete a Tier 0 projekteknek az a 20-30 millió core óra, amit egy év alatt lehet elhasználni. Tehát ezek elég jelentős projektek, és természetesen ezek, ennek a infrastruktúrának, ahogy utaltam már rá korábban, az üzemeltetése is nagyon, nagyon sokba kerül, tehát emögött valójában egy nagyon-nagyon komoly támogatás van, amit az adott projekt megkap. Egy európai támogatás, ami adott esetben tényleg 100 millió forintokban vagy millió eurókban mérhető. Ennek ellenére az egész dolog ez nem reménytelen, és hogy hadd mondjam azt örömmel, hogy magyar pályázók is voltak már sikerrel, akik Prace erőforrásokra pályáztak, akár Tier 0 szinten is, és nagyon sikeresen használták az erőforrásokat, megkapták és használták az erőforrásokat. Tehát mindenkit csak biztatni tudok, akinek olyan feladata van, ami a helyi erőforrásokkal, illetve a nemzeti erőforrásokkal, hogy elsősorban nyilván az NIF infrastruktúrára, szuperszámítógépes infrastruktúrára gondolok, nem elvégezhető, annak is megvan a lehetősége arra, hogy megkapja, amire szüksége van ezen az akadályon, a pályázáson kell túljutni, és akkor kinyílik a dolog. A Tier 1 hozzáférés egyébként az hasonló. Itt is pályázni kell, itt párhuzamos pályázatok vannak, ez egy picit más, de hasonló. Itt is évente kétszer hirdetik meg a felhívást, de valamivel enyhébbek a feltételek, nem annyira szigorú a dolog, hiszen itt az erőforrások is lényegesen kisebbek. Tipikusan a Tier 1-es projekteknek a mérete az 1-2 millió core óra szokott lenni, évi 1-2 millió core óra, de természetesen az ennél nagyobbak is, tehát ami Tier 0 szintet nem éri el, de Tier 1 infrastruktúra lefuttatható, az ugye mind itt beadható, és lehet rá megkapni a kapacitásokat. Azt gondolom, megint csak több magyar projekt is már itt sikerrel vette ezt a akadályt, és sikerrel pályázott és használta az erőforrásokat. Úgyhogy minden esély megvan erre. Innentől kezdve szeretnék egy picit kitérni a magyar részvételre a Prace-ben. Ahogy mondtam, Magyarország is a Prace-nek a tagja. 2010-ben vált Magyarország hivatalosan is a Prace infrastruktúra és a Prace egyesület tagjává. Ennek megfelelően egyébként valamennyi éves díjat is fizet Magyarország, egy ilyen tagdíjat, ami erre följogosítja, és természetesen létrehozta a saját nemzeti erőforrását, a Tier 1 szintű erőforrását, ami viszont a Prace egy infrastruktúra részévé válik éppen napjainkban, hiszen ennek a bekapcsolása a Prace ökoszisztémába ez éppen folyamatban van. Ezen túl egyébként, hogy a hazai erőforrások is a Prace részévé válnak, vagy tudnak, a hazai erőforrásoknak egy része egyébként, hozzáteszem ezt, mert nem az összes erőforrás lesz a Prace-é, amit itt üzemeltetünk, hanem néhány százaléka az, amit a Tier egy szintre felajánlunk, de ez pontosan annyi, amennyit ott Magyarországtól e pillanatban elvárnak. És innétől kezdve, vagy ezen túlmenően egyébként még számos más feladatban is részt veszünk. Az NIF az, aki nevesítve részt vesz a Prace projektekben, például különböző tréning anyagoknak a kidolgozásában, oktatásban, aztán rendszerüzemeltetésben és különböző Prace-szel kapcsolatos technológiáknak a fejlesztésében. Itt a maga a bekapcsolás és a Prace infrastruktúráknak az üzemeltetése is különböző szolgáltatásokat igényel, hálózati szolgáltatás, adat mozgatással és menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatásokat, számítási szolgáltatásokat, egyáltalán ki kell alakítanunk egy nagyon szigorú feltételrendszer mentén azokat a környezeti feltételeket, amelyeket a PRÉSZ előír ahhoz, hogy ennek a európai infrastruktúrának a részévé válhassunk. Természetesen megvannak az azonosítás és hitelesítési szolgáltatások, ezek mind összehangoltan az európai előírásokkal és a többi európai erőforrással együtt történnek. Felhasználóknak a támogatása, monitorozás, a HPC Inka rendszere, és így tovább. Tehát nagyjából így néz ki a magyar részvétel ezen a szinten, és ahogy még egyszer mondom, a felhasználói szinten is van aktivitás, hála Istennek, és biztatunk mindenkit, és amennyire tudunk, segítünk is mindenkit, akit ez a dolog érdekel. Most a kérdés, hogy az egész PRÉSZ szempontjából mit hoz a jövő? Az Európai Unió azt a stratégiát tűzte ki célul, hogy HPC téren Európa vegye át a vezető szerepet. Ez egy kicsit, én azt gondolom, hogy túl optimista, ezt a 2020-ig tartó időszakra tervezték, ez így elhangzott és megfogalmazták EU szinten, de ezt túl optimistának tartom, úgyhogy picit kritikusan fogadom ezt a gondolatot. Azt gondolom, hogy én már azzal is elégedett lennék, hogyha Európa nem nagyon maradna le Ázsiától, és ott az Egyesült Államok mögött a második vonalban tudna maradni. De ehhez is nagyon sok mindent kell tenni. Az, hogy ténylegesen a politikusok által megfogalmazott célkitűzések mennyire teljesülnek, azt hiszem ezek most nem érdemes vitatkozni, de a gyakorlati lépéseket azonban már értékelhetjük. A PRÉSZ egy új stratégiára készül, ez a PRÉSZ 2.0, amit 2015-től szeretnének majd életbe léptetni, ami azt jelenti, hogy a PRÉSZ infrastruktúrát is szeretnék nagymértékben fejleszteni, megújítani. Ugye a 2014-2020-as időszakról, a Horizon 2020 időszakról beszélünk, ennek is egy nagyon fontos része lesz a PRÉSZ infrastruktúra, az európai HPC kutatás infrastruktúrának a továbbfejlesztése, megerősítése, továbbfejlesztése. Egyébként érdekes azt megnézni, hogy nincsenek most itt nálam az adatok, pontosan adatok, de azt tudom, hogy az elmúlt időszakban, az FP7-es keretprogram időszakában is az európai kutatási infrastruktúrák közül a HPC kapta a legnagyobb brüsszeli támogatást, és ezt tovább kívánják növelni. És egyébként a lobbizás is folyik természetesen ennek érdekében Brüsszelben, de minden remény megvan arra, hogy a támogatás tovább fog növelni, és egyébként meg minden országtól el is várják azt, akik ebben a történetben részt vesznek, hogy a saját erőforrás hozzárulásokat is növeljék. És erre a területre, ebbe az infrastruktúrába egyre több erőforrást tegyenek bele. Hiszen a cél az Exakél tartománynak az elérése. Pillanatnyilag, ugyanis most utalnék arra, pillanatnyilag a Petaflops tartományban vagyunk, vagyis a legerősebb európai erőforrások azok az 1 és 5 vagy Petaflops között vannak. Ehhez képest az Exaflop az 3 nagyságrend, ugye nagyobb, ugye 1000 darab, vagy 1000 Petaflops az 1 Exaflop. És ezt az tartományt kellene elérni valamikor a 2020-nak a végére. Pillanatnyilag ez ugye nagyon rémisztőnek tűnik, hogy tényleg egy ilyen két-három nagyságrend növekedés azt el lehet-e érni ennyi idő alatt, és egyáltalán ez mivel jár, és mit kell ehhez tenni. Az Európai Unió egyébként meghirdetett egy olyan új projektet is, ami ebben a dologban, csak segíthet. Ez a Human Brain Project. Nem tudom, hogy hallottak-e már sokan róla, viszonylag új kezdeményezés, majd bár az előkészítés régen folyik, mindjárt visszatérek rá, csak azt szeretném mutatni a következő ábrával, nagyon picik, aprók a betűk, de nem is az a lényeg, a tendenciát kell figyelni, hogy azt lássuk, hogy ugye az ábrának a jobb oldalán, ott, ahol már nem pöttyözött a vonal, hanem simává válik, az a becslés, vagy azok a tendenciák, amiket becslünk. Pillanatnyilag az utolsó pöttynél tartunk 2012-ben, amikor a legnagyobb szuperszámítógép, amiről az előbb beszéltünk, a Top 500 Fista élén, az a 17,6 petaflopsot tudja. Ez a középső vonal ugye mindig, hiszen a legfelsőbb lila vonal az a Top 500 összes gépének az összesített teljesítménye, a legalsó narancssárga az pedig a legkisebb gép, a Top 500-nak a 500. gépnek a teljesítménye. A középső az érdekes, hogy a legnagyobb, a mindenkori legnagyobb számítógép éppen hol tart. És hogyha azt feltételezzük, hogy a fejlődés az ugyanolyan ütemben folyik a következő években is, mint az elmúlt 20 évben volt, és még egyszer mondom, hogy nincs okunk feltételezni azt, hogy ez ne így történne, mert pillanatnyilag olyan technológiai gátat azért egyelőre nem látunk, amely teljes mértékben ezt megkérdőjelezné, akkor azt látjuk, hogy az exaflop tartományt az 2018-ra fogjuk elérni. Tehát az a középső vonal a jobb felső sarkát ennek a téglalapnak 2018-ban fogja elérni. És ez az exaflop. Ez az 1000 petaflop, vagyis az egy exaflop. Vagyis a 2020-ig terjedő időszakban, Horizon 2020 időszakában meg fogjuk élni azt, hogy a világon valahol lesz exaflop teljesítményű szuperszámítógép. Nem is olyan távol, már 4-5 év múlva. Hát lehet, hogy ez nem Európában lesz, de pillanatnyilag erről még nem kell feltétlenül lemondani. Az is lehet, hogy Európában lesz, de legalábbis Európának köze lesz hozzá. Hát ezen dolgozik a PRISZ 2 stratégia, és emögé akarnak sok erőforrást állítani. És mindez nem csak azért, hogy ez egy versenyfutás legyen a világ többi régiójával, hanem azért, mert ennek ténylegesen nagyon-nagyon sok hozadéka erőnye van. Az a bizonyos Human Brain Project, amit az előbb említettem, is részben ezt a fejlődést célozza. Az alapötlet az, hogy szeretnénk egy olyan projektet létrehozni, amelyben az emberi agyat szimuláljuk, mégpedig neuron szinten. Tehát egy olyan infrastruktúrát szeretnénk létrehozni, amely méreteiben és testményben képes arra, hogy neuron szinten egy teljes emberi agyat hát leképezzen, szimuláljon. És nyilvánvaló, hogyha ezt meg tudnánk csinálni, ma még ez utopisztikusnak hangzik, akkor ebből aztán nagyon-nagyon sok eredményt lehetne elérni. Itt látható egyébként az úriember, a németországi Jülichi Szuperszámítógép Központnak a vezetője, aki a PRACE projekteknek is a vezetője, és egyébként ennek a Human Brain Projektnek is az egyik kulcsfigurája, hiszen maga a Human Brain Project három lábon áll. Az egyik lába ennek a projektnek az pont a szuperszámítástechnika. Itt látható, tehát, hogy egy milliárd eurós projektről van szó, erről már döntés született, tehát az Európai Unió ezt az 1 milliárd eurót már erre rászánta, vagy odaítélte, és ennek a projektnek az orvostudományon és a neurotudományon, vagy neuroscience-en kívül a harmadik fontos területe, és nem kisebb tekintélyű lába, ez a szuperszámítástechnika. Hiszen ezt az egész modellt, ezt az egész szimulációt akkor tudjuk megcsinálni, ha lesz olyan szuperszámítógépünk, amin ez megvalósítható. Ehhez azonban nagyon sokat kell még tenni. Ez már az exaflop tartományba esik, ezt kiszámították, hogy ehhez az exaflopos szuperszámítógépre van szükség, amelynél egyébként annak a megvalósításánál pillanatnyilag a legnagyobb kihívás, vagy a legnagyobb probléma az a energiafogyasztás. Hogyha a mai technológiákkal, a mai ismert megoldásokkal raknánk össze egy ekkora kapacitású szuperszámítógépet, mert természetesen lehetséges, hiszen a szuperszámítógépek ma is skálázhatók. Tehát a mai szuperszámítógépeket, hogyha fölskáláznánk és ellátnánk még sokkal-sokkal több processzorral, memóriával, mindennel, ami ugye csak mennyiségi kérdés, és elérnénk elméletileg az exaflop teljesítményt, akkor egy olyan monstrum, egy olyan szörny, gépszörny állna előttünk, amely körülbelül 1 gigawatt energiát fogyasztana. Tehát ebbe a tartományba esik az energiafogyasztása. Ez természetesen, hát ez elképzelhetetlen, elfogadhatatlan és finanszírozhatatlan. Ez akkora kapacitás, hogy ez így nem megy. És ezért a legnagyobb kihívás ebben a projektben, ennek a projektnek a szuperszámítástechnikai lábában az, hogy olyan szuperszámítógép technológiákat próbáljanak meg kitalálni, megálmodni, tervezni, és itt hangsúlyozom, hogy itt ebben a projektben összefogás van az Európai Unió és a világ legnagyobb szuperszámítógép gyártói között is, tehát például az IBM is részt vesz ebben a projektben, és mások is még, más szuperszámítógép és processzorgyártók is részt vesznek. Tehát olyat szeretnénk csinálni, amelynek a fogyasztása 1 gigawatt helyett 20 megawatt tartományba esik le, mert ez már kezelhetőnek és finanszírozhatónak tűnik. A mai legnagyobb szuperszámítógépek is nagyjából ebbe a energiafogyasztás tartományba esnek, tehát ez használható. Hát ezt szeretnék elérni, és erre rendelkezésre áll 4-5 év. A kihívás az adott. A feltételek, hát reméljük, hogy adottak lesznek. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az elszántság megvan rá, széles körű összefogás megvan rá, és nem csak Európa önmagában, hanem ez egy globális összefogás részeként, de európai vezetéssel valósulna meg ez a dolog. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Hát ez a PRACE-nek a hosszú távú jövője, most minden esetre azért a mindennapi előnyeit azonban apró pénzre válthatjuk mindannyian mi is. Ide fölírtam azt a URL-t, ahol a PRACE-ről sokkal többet meg lehet tudni, nagyon sok információ, anyag megtartó, érdekességek is, meg tájékoztató anyagok, illetve egyáltalán az, hogyha valakit érdekel, a erőforráshoz való hozzáférés, pályázásnak a lehetősége, de nagyon sok technikai, műszaki jellegű támogató és segítő anyag is, akkor ezen az URL-en érheti ezt el. Köszönöm szépen a figyelmet, nagyjából ennyit szerettem volna a PRACE projektről bemutatni.
Köszönjük szépen, Tamás, az előadásodat, igazán nagyon érdekes volt, és nekem különösen meglepő volt, hogy olyan gyorsan eltelt ez az 1 óra, nem tudom, mások így voltak előre, tehát ugyan hallottam már a történetet, de nagyon érdekes volt újra hallani, és nyilván jobban kibővítve az ezzel kapcsolatos információkat. Én megkérdezném a jelenlévőket, meg a videokonferencián bekapcsolódókat, hogy van-e bárki részéről kérdés, nyugodtan, bátran tessék. Itt a jelenlévők közül. Parancsolj! Nyugodtan.
Ebben az utolsó számban, hogy kapaszkodjon be egy kicsit fizikusként. Az 1 gigawatt energiafogyasztás, ez most nem tudom elképzelni, hogy maga az energiafogyasztás probléma, vagy az energia sűrűség, vagy miért van az, hogy egy 1/5, tehát a 20%-a megfogható?
Igen. Pillanatnyilag az energiasűrűséget azt kezelni lehet, mert a mai technológiával ugye gyakorlatilag már sikerült elérni azt a fajta számítási sűrűséget, hogy akár egy regszekrénybe ilyen 40-50 kilowattot vagy még többet is el tudunk disszipálni, és nagyon sok ilyen regszekrényt egymás mellé teszünk, és ezekbe helyezzük el a szuperszámítógépeknek az aktolemeit, akkor elméletileg ez kezelhető. Tehát nyilván ez innentől kezdve már csak hely kérdés, hogy akkor a csarnokot kell építeni, vagy többet egymás mellé, ahol ez a sok regszekrény a sok processzorra és memóriával elhelyezhető. Itt inkább az, hogy ezt az egy gigawatt teljesítményt, elektromos teljesítményt ezt előállítani, odavinni, és egyáltalán ezt finanszírozni, és ráadásul még úgy, hogy a környezetvédők ezért ne öljenek meg minket, hát ez ami pillanatnyilag elképzelhetetlen. Tehát ez olyan hatalmas anyagi erőfeszítés, hogy az egész dolognak az értelmét megkérdőjelezi. Hát ezt ki lehet számítani, még egyszer mondom, hogyha valaki ugye kiindul abból, hogy azt hiszem Magyarországon a lakossági 50 forint per kilowattórát felszorozza, akkor ki fog jönni, és ugye itt egy folyamatos üzemmel fölkészülünk, és ez az 1 gigawattot, ezt még ugye hűteni is kell feltehetően, tehát a disszipált hőt azt el kell távolítani, hogy föl ne forjanak a gépek, ami szintén nagyon energiaigényes, hát ez borzasztó. Ez egy borzasztó dolog, úgyhogy ez így nem működik. Természetesen olyantól kezdve, hogy a technológia fejlődik, az energiasűrűség is probléma, mert ugye egyre kisebb helyen, egyre nagyobb teljesítményt szoktunk összerakni azért, hogy a helyjel is takarékoskodjunk, és innétől kezdve az is egy nagyon fontos probléma, hogy hogyan tudjuk a disszipált hőt elvezetni megfelelő hatékonysággal.
Köszönjük szépen! Biztosan van a fizikusok részéről kérdés.
Igen, van-e ennek a magyarországi koordinációja, tehát olyan értelemben például, hogy kik azok a magyarok, akik már nyertek, lehet-e azt tudni, van ennek valami adatbázisa, vagy a pályázatot közvetlenül Brüsszelbe kell benyújtani, vagy van valamiféle magyar összefogás?
A pályázatot közvetlenül Brüsszelbe kell benyújtani, egyébként az előbb hivatkozott weboldalon ott megtalálhatók a nyertes pályázatok, a korábbiak is, meg természetesen az éppen futó pályázatok, tehát ott böngészve meg lehet találni, hogy kik azok, akiknek már sikerült ilyen erőforrásokhoz jutnia. Tehát ilyen értelemben, hogy mondjam, csak helyileg ezek nincsenek összefogva, viszont mi tudunk információval segíteni, útba igazítani, egyáltalán nekünk megvan a kapcsolatunk a Brüsszel és a közvetlen kapcsolatunk, illetve a PRÉSZ minden résztvevőjével, hogyha valaki el szeretne indulni ezen az úton, akkor tudjuk segíteni, esetleg tudjuk neki mondani azokat a ötleteket, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy kell csinálni, hogy lehetőleg sikeres legyen ez a dolog. Úgyhogy ez így működik, de közvetlen Brüsszelbe kell benyújtani a pályázatokat. De Brüsszel alatt egyébként nem az Európai Uniót értem, tehát ugye ez fontos megkülönböztetni. Brüsszelben, történetesen éppen Brüsszelben, lehetne ez máshol is, de ott van az a PRÉSZ iroda, ahol ezeket a pályázatokat adminisztratív módon kezelik, és oda kell benyújtani.
Igen, nekem az lenne a kérdés, hogy van-e valamilyen adat arra vonatkozóan, hogy a szimulációs igényeket mennyire fedik ma le a világ HPC, akár az európai PRÉSZ, tehát akár az adat van nyilvános, hogy mennyi beadott pályázati igény van, és abból mennyit utasítanak vissza, tehát 100-ból 2 nyer, vagy 10, tehát hányan lehetnek szimulációs rögtönkül, és hányan jutnak el odáig, hogy dolgozzak.
Igen, értem meg, és a kérdés második felét, az első felébe ott valami zaj miatt talán nem hallottam jól, de mindesetre az, hogy mekkora a túljelentkezés, ezt tudom mondani, hogy kb. 2-3-szoros, attól függően, hogy éppen most a tavaszi vagy téli felhívásról van szó. Tehát a PRÉSZ-ben elérhető teljesítmény az teljes egészében le van kötve, és 2-3-szoros a túljelentkezés. De azért ez nem egy reménytelen dolog, tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek van 30-50% esélye arra hogyha egy jó színvonalas pályázat összeállt, akkor ezzel nyerni fog.
Akkor ez egy picit kötődik az a kérdésem, hogyha meg ezzel szerződik a számítási kapacitás, akkor vajon ezzel párhuzamosan 3-4-5 év alatt meg ezzel szerződik-e a számítási kapacitás igény?
Feltételezhető, hiszen pontosan azért van tervevéve az, hogy meg ez elszerezzük, vagy megsokszorozzuk a jelenlegi számítási kapacitást, mert van rá igény. Tehát ezt igazából a felhasználói oldalról érkezik tehát az a hajtómotorja ennek a dolognak. Ténylegesen ezt tapasztaljuk egyébként mi is, én a saját szakmai tapasztalatom is ez az NIF intézetnél, most már több mint 10 éve, tehát gyakorlatilag 2001 óta üzemeltetünk szuperszámítógépeket, és azt láttuk, hogy valahányszor ennek a infrastruktúrának a teljesítményét növeltük, ez rögtön röviddel utána már az igény is megvolt hozzá, ami ezt gyakorlatilag el is használta. Tehát soha nem volt az gond, hogy üresen állnának ezek a gépek. Azt gondolom, hogy nagyon gyorsan fejlődnek a szimulációs módszerek, a numerikus módszerek, a különböző tudományterületek. Egyre többen döbbennek rá arra, hogy ezen eszközök nélkül tovább már nem tudnak versenyképes módon működni, vagy eredményeket elérni. Egyre többen használják, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond. Ez egészen biztosan mi is azt látjuk, hogy...
Itt rövid kiegészítésem ehhez kapcsolódóan, tehát ugye említetted az Intel, mint egy komoly integrált áramlatot gyártó cég, ő készített egy ilyen prognózist, hogy milyen területeken milyen kapacitás szükséges, és az ő becslése szerint 2038 lesz az az év, amikor olyan teljesítményű számítógépek lesznek, amivel az időjárást eléggé pontosan előre tényleg nem is felül.
Hát ez szomorú. Igen. Ez szomorú.
Igen. Bocsánat, itt csináljuk azt helyben, és akkor utána a földtudományosok következnek, jó?
Köszönöm. Igen.
Megkérdezni, hogy mikor pályázik valaki, akkor tehát ugye be kell számolni a végig az eredményekről, de akkor ugye, tehát hogyha tényleg a számítás a fő rúlata a projektnek, akkor nem biztos, hogy ugye addigra lesz publikálva a végére. pedig ugye valamihez kapcsolódóan számolok, akkor az lehet, hogy reszplikálva, de akkor ugye nem a számítás a fő dolog, ugye amit csináltam benne. Vagy ugye, tehát az a kérdés, hogy mi az elvárás ugye publikációs téren?
Tehát, hogy mondjam csak, nem várnak el lehetetlen senkitől, és mindenki tudja azt, hogy a kutatás az olyan, hogy hát egyszer sikerül eredményt elérni, másszor meg nem. Tehát ennek mindig van kockázata. Természetesen, ahogy mondtam, ez a Scientific Review alkalmából egy nagyon komoly grémium elég alaposan megvizsgálja a projektet, hogy ez tudományos szempontból mennyire reális és mennyire perspektívikus. Tehát azt gondolom, hogy ha ezen sikerül átmenni, akkor az valóban azt jelenti, hogy itt egy olyan projektről van szó, amelytől jó eséllyel várunk eredményeket. Az, ezeket az eredményekkel mikor és hogyan kell elszámolni, ezután az adott szerződés rögzíti, de teljesítetlen feltételeket senkivel szemben nem támasztanak. Tehát az mindenféleképp fontos, hogy arról be kell számolni, hogy hogyan használtuk a szuperszámítógépet, milyen sikerrel sikerült-e azokat a számításokat elvégezni, amit terveztünk, és így tovább. De utána, hogyha ezekből az adatokból aztán a későbbiek során ezeknek az elemzésével, földolgozásával a későbbiek során születnek meg a nagy tudományos eredmények, ez semmilyen gondot nem jelent, sőt, hát erre mindenki büszke lesz, a Prész is nagyon büszke lesz, és köszönni fogja, hogy hivatkoznak rá.
Köszönjük szépen a Földtudományi Intézettől. Tessék!
Most szeretnék először kipróbálni ezt a videokonferencia eszközt, és így ezért is fogalmaztam meg egy kérdés, hogy lehet-e pontosan tudni az, hogy a sikeres részvevők azok mely intézményből kerültek ki, és milyen tudományterületet képviseltek?
Pontosan az egyik, aki a legnagyobb, legtöbb erőforrás használt az ELTE-ről, tehát a Budapesti ELTE Egyetemnek a keretében futott, mégpedig kémia területen, de van még két másik is, ezek, pontosan emlékszem most ezekre, mert személyes kapcsolatban nem voltam velük, de utána lehet nézni természetesen.
Köszönjük szépen!
Egyéb kérdés? Nekem lenne, akkor még egy kérdésem, hogy Tamás említetted, hogy a tier 1-es szinten ugye a különböző országoknak a szuperszámítógép rendszerei bekapcsolódnak, és nyilván a magyar NIFS HPC rendszer is ebbe a rész, tier 1-es részre fog becsatlakozni. Hogy látsz-e annak reális esélyét, hogy a tier 1 szinten, vagy akár más szinten ilyen HPC cloud jellegű használat jelenik meg? Tehát, hogyha nem elég a helyi erőforrás, mondjuk ami országon belül van, akkor valamilyen előzetes megállapodás alapján, anélkül, hogy pályázgatni kellene és adminisztrálni, hát úgy igénybe venne arra, amit mondjuk két napra, három napra, vagy akár egy hétre további erőforrásokat más országokból, és esetleg ez vice versa a fordított irányban. Tehát erre vonatkozóan van-e trend?
Igen, értem a kérdést, és teljesen jogos is ez a felvetés. Van ilyen elképzelés, igazából ez most még biztos, hogy a közeljövőben nem fog tudni megvalósulni, ennek egyébként műszaki okai is vannak, tehát ez egy komoly fejlesztést igényel. De nincs kizárva, és a Prész 2.0, amiről beszéltem, ami 2015-től kezdődik, az új stratégiának a megfogalmazásakor erre utaló, hát hogy mondjam, csak jeleket is láttam, ez még nem nyilvános és nem végleges ez a stratégia, de pont amit feszegetsz, pont amit mondasz, ilyen törekvés van, reméljük, hogy ténylegesen ez néhány éven belül meg is valósulhat.
Köszönöm szépen. Valaki esetleg kérdést szeretne még megfogalmazni? Ha nem, akkor megköszönjük szépen. Hadd használjam ki ezt a végén egy fél mondat erejéig az időtöket, hogy bejelentsem a következő előadásnak a témáját és jellegét. Tehát a következő előadás ugyancsak igazából szoftveres oldalról fogja megközelíteni a szuperszámítás technika témakört, ezt a Silicon Graphics International közép-európai vagy európai headquarter telephelyéről fogja tartani a Rüdiger Wolf vezető, egy nagyon komoly szakmai tekintély ebben a témában, a Silicon Graphics International-től, és szoftveres oldalra fogja elmagyarázni,
debreceni, illetve a pécsi helyszíneken mérő rendszernek a lehetőségeit, illetve különböző tulajdonságait. Úgyhogy kedden 2 órakor ezzel a témával fogjuk folytatni.
Köszönöm szépen én is mindenkinek, hogy meghallgattak, és egyébként biztatok mindenkit arra, hogy használják ezt a lehetőséget, és hallgassák meg Rüdigernek is az előadását, mert valóban egy nagyon komoly szakemberről van szó.
Köszönöm szépen a jelenlétet, és további jó hétvégét kívánok. Szervusztok!
Viszont kívánom! Szervusztok!